Magyarországon, Békés Csaba alsón, kezdjétek el gondolkodni létszik, és azon, hogy hogyan tudjátok megmenteni a jövőt. Ez az egyik kérdés. A másik, mi van akkor, ha még csak nem is megy ennyire egy magyar gyerek messze egy konyhában, hanem azt mondja, hogy anyu, apu, én nem kérek több ajándékot, én nem kérek több műanyagot, én nem szeretném azt, hogy túlhasználva legyen a vízünk. Én szeretném, hogyha ha egy élhető jövőt élhetnénk. Hogy csak ennyit mond, szerinted mi történik?
Hát érdekes, amit mondasz, egyébként furcsa módon találkoztam ilyen gyerekem második dimenzióban, hogy ő nem kért más ajándékot, csak olyat, ami környezetbarát, és döbbenten néztek a szülők, hogy ezt most te honnan vetted, biztos, ha valaki téged megdumált. Van egy ilyen dolog. Az igazság az, hogy ezzel még az is tartozik, hogy egyáltalán tudunk-e figyelni a gyerekekre, fiatalokra. Ez a világ nem figyel. De jó lenne, ha tehetné. Akkor tulajdonképpen ezek a hangokat is lehetne kérni, vagy lehetne várni. A gyerekek nem ezt szokták meg, hogy figyelnek rájuk, de jó lenne, ha így lenne. De én azt gondolom, hogy nem igazán tennék most különbséget bármilyen megszólásukban. Az a lényeg, hogy érezzék azt, hogy ami most előttük van, az az ő életüké, tehát nekik kell a kezükbe venni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kicsit messzebbről kell neki futni, mint mondjuk a svédeknél, de az, hogy a gyerekeknek legyen köze a mindennapos élethez, azt viszont meg tudjuk teremteni mi is mindannyian. Akár a családokban, akár az iskolákban, akár a közéletben, akár a nyilvánosság előtt, amikor figyelünk arra, hogy mit mondanak, és ahhoz képest mérjük a mi válaszainkat. Tehát nem figyelmen kívül hagyjuk a véleményüket, hanem reagálunk rájuk, és akár megerősítjük, vagy éppen cáfoljuk, attól függ, hogy miről szól az a vélemény.
Hát ebben szerintem nagyon fontos, de ez a saját nézőpontjainknak a megtalálása. Amit ugye te is ezzel a környezetvédelmi témakörrel mindig csinálsz az adásodban. Mert mi is tévejgünk, tehát ez a generáció is ide-oda tévejeg ebben, hogy most akkor hogy csináljam, ne vegyek csomagolásmentes anyagot, járjak csomagolásmentes boltba. Tehát nekünk nincs meg ugyanaz a gondolat központunk, mint ami a svédeknél megvan. Tehát ezt nekünk, mi ebben nagyon nagy hátrányban vagyunk, ezt ki kell, hogy mondjam. És ahhoz, hogy ezt a részt betöltsük, ebben Grétának három könyve jelent meg eddig magyar nyelven, ezek mind olvashatók, ezek közül a Climate Book, a nagy klímakönyv, amiben egy kislány összefoglalja a jelenkort tudományosan, amennyire egy kislány össze tudja foglalni, tehát számunkra is érthető módon. Az ég a házunk, ami ugye ennek az egész Greta Thunberg életútnak a nulladik szakaszától kezdve mutatja be, hogy a család hogyan változik. Ez szemlélet, mint hogy az IKEA is egy szemlélet. Az IKEA-nak a hazahozom összeszerelem is egy szemlélet, továbbadom is egy szemlélet. Na most azt, hogy a laggomot hogyan lehet például beültetni a mi minden napjainkban, hát erre azért már lehet gyűjteni ötleteket, kérdés az, hogy van-e kedvünk ezt betartani. Például ilyen aranyszabályok vannak a lagom Svédországon kívüli alkalmazásához, csupa olyan példát tudok mondani, ami ezt alkalmazza, hogy nagyon egyszerű, például meg akarunk venni valamit, hogy ott új, nagyon látványos, nagyon tetszik, ömlik ránk ez a rengeteg kereskedelmi tevékenységből hasznot húzó szolgáltatás, és műanyag is nem számít, olcsó, semmire nem kerül. Jó. 48 órát gondolkodjunk egy terméken. Komolyan így megvetszük, meglikeljünk rá, vagy tegyük, vannak a bizonyos online webshopokban ilyen kívánságkosarak, tegyük csak oda. Tehát ne nyomjunk rá rögtön, ne rendeljük meg, ne akarjuk, hogy két napon belül itt legyen. Kicsi, olcsó akciós. 48 órát gondolkodjunk azon, hogy nekünk ez megérje. Például, ez csak egy példa volt, de a svédeknél például egy fúrógépből mondjuk hányszor használunk egy fúrógépet egy év alatt?
Ez változó.
Például a közös... Hát jó. Igen, de egy közösségnek vannak fúrógépei. Egy lakóközösségnek, egy kisebb családi közösségnek. Tehát ott nem tehát minél nagy, tehát a pazarlást, az egyáltalán, meg a nagyobbnak a mutatását, az ott inkább szégyen, mint dicsőség, hogy nekem is van fúrógépem, neked is van, András, hűk a szed is, hűk nyírod is.
Szoktam.
Nem lenne elég egy.
Hát, na jó, erre visszatérhetünk. Az a baj, hogy elfogyott az időm, mert annyira vinném ezt tovább, ezt a szállat, de szerintem most az időnk nincs. Hozzuk vissza ezt, jó? És nem feltétlenül lagont keresjük, hanem a magyart, mert ugye az a helyzet, hogy még egy másik.
Akkor keressük együtt.
Jó, a saját takarékos megoldásainkat, így van?
Jó, mert ez szemléletben.
Ez szemléletben, így van. Köszönöm szépen, amit elmondtál, és minden jót neked. Szia!
Én is köszönöm, András, és viszont hálásra.
A civil név megint szép lesz. Változást akarsz? Mi is. Most a civileken a világ szeme. Add személyi jövedelemadód 1%-át a civil rádiónak, így a civilek 100%-ának adhatsz hangot. Civil rádió, a civil bátorság hangja. 1% a tiéd. Rendelkezz vele. Civil rádiózásért alapítvány. Adószámunk 180-480-23-1-43.
A 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A fél évi bizonyítvány kiosztása és a vele szinte egy időben zajló középiskolai felvétel is sok családban feszült időszakot jelent. A jegyek és az esetleg kevésbé jó teljesítménynek nem csak a gyerekekben kelhetnek szorongást, hanem a szülőkben is kérdéseket vetnek fel. Vajon eleget tettünk, jól halad-e a gyermek, és mit árulnak el ezek az eredmények a jövőről? És a telefonban itt van Gál Beatrice, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ezek szerint a szülők is vizsgáznak ilyenkor.
Hát a szülők szerintem főleg abból vizsgáznak, hogy meg tudják-e oldani azt, hogy ezt a szorongást ne tegyék rá a gyerekükre pluszba, aki valószínűleg amúgy is nagyon izgul azon, hogy hogy fog ez a fél évi bizonyítvány, vagy ez a felvételi eredmény sikerülni. És nem azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy ne legyenek elvárásaink, vagy ne akarjuk a lehető legjobbat neki, de azért az nagyon fontos, hogy azt a fajta teljesítménykényszert ne helyezzük a gyerekre, hogy ezen múlik az egész élete, hogy most egy adott fél év bizonyítani, hogy sikerült, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem ezen fog múlni. Ezt inkább egy jelzésképpen kell értékelnünk, nekünk is saját magunknak. A legideálisabb az, hogyha meg tudjuk oldani, hogy saját magához mérjük a gyereket, és akkor fontos visszajelzés az, hogy most javított vagy rontott, ha rontott, akkor annak mi lehet az oka, van esetleg valami olyan problémája, amivel nehezen tud megküzdeni, akár a társas életébe, akár a családba, vagy akár a tanulmányaiba, és tudjuk előtt ebben segíteni.
Azt mondta, hogy saját magához mérjük, ezt hogy kell csinálni, mert ugye a szülők gyakran a saját önön mintájukat próbálják ilyen módon a gyerekekben keresni, meg azt, hogy a szomszédnak, vagy ismerősnek, rokonnak hogyan működik az ő gyereke, de hogyan kell saját magából kiindulni egy szülőnek a gyereke, ha a gyerekére gondol?
Hát igen, ez egy elég
nehéz
működés a gyerekekre nézve, amikor így össze vannak hasonlítgatva,
ez
akár
van.
Még tesók is egymással, nem hogy a szomszéd gyerekkel. Tehát azzal lehet ilyen igazán mély kárkot okozni. Nyilván mindenki ismeri a saját gyermekét, mert amikor elkezdi az iskolát, akkor nagyjából kialakul egy kép arról, hogy neki mik azok, amik az erősségei, mik azok, amik kevésbé erősségei, mik hogy mennek. És akkor ahhoz képest lehet, hogyha én tudom, hogy az én gyerekem egy átlag közepes teljesítményt hoz, és mondjuk ahhoz képest tele van szorva a bizéje, kettesekkel, akkor azért ott van egy felkiáltója, hogy meg kell nézni, mi történhetett vele, amiért ez a romlás megtörtént. Uh-huh. De nem ideális, hogyha a bátyához vagy a húgához hasonlítjuk, aki mondjuk mindig is 4-5-ös tanuló volt, mert lehet, hogy neki ez a készsége erősebb, de lehet, hogy ez a másik gyerekünk meg kiváló vízilabdás mondjuk. De kevésbé megy neki a matek.
Uh-huh. Igen, csak ilyenkor most magam elé képzeltem egy szülőt, aki azt mondja, hogy akkor az a baj, nem tanult el eleget. Tessék többet tanulni, és akkor menni fog a dolog. Szóval egyszerűbb ilyen mennyiségi megközelítéssel szoktak sokszor a szülők reagálni egy ilyen helyzetre, nem tanult eleget az én fiam, lányom.
Hát lehet, de annak is kell, hogy legyen valami oka. Tehát, hogyha ugye saját magához mérjük, és nem pedig a szomszéd gyerekhez, és mondjuk ez a helyzet, amiről beszéltünk, hogy eddig 3-as, 4-es volt, most meg 2-es, 3-as, akkor igen, lehet az is egy opció, vagy hogy éppen kevesebbet tanul, de akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy ez miért történhetett. Mert lehet, hogy azért tanul kevesebbet, mert van valami olyan szociális problémája az iskolába, amitől szorong, vagy éppen pont otthon a családban vannak olyan dolgai, vagy olyan dolgok, ami rontja a koncentrációját, bekerült valami olyasmi az életébe. Igen, ez lehet akár egy direktebb negatívum, mondjuk egy olyan baráti társaság, aki kimondottan ebbe az irányba terelgeti, de hogy ugye ezért beszélünk arról, hogy ennek igazából itt nem az a jelentősége, hogy uramisten, 2-es vagy 3-as, hanem az, hogy észrevegyük, hogy ez valamit mutat nekünk, hogy valami a gyerekünkkel történik.
Uh-huh. Meg azt esetleg lehet gondolni, hogy a gyerek például nem teljesít olyan jól az iskolába, akkor az a szülőnek egy kudarc. Helyett, hogy azt lehetne gondolni, lehet, hogy a gyerek egy-két dologban nem is biztos, hogy valaha is nagyon-nagyon spiller lesz, nagyon-nagyon menő. Lehet egy-két képesség, egy-két dolog kevésbé lesz erős, és lesz egy pár, ami meg nagyon erős lesz. Tehát lehet, hogy nem szimmetrikusak, gondolom, az emberek képességei. Nem tudom, jól gondolom-e.
Persze, ez így van, mert hát nyilván valószínűleg a legnagyobb hiba, amit szülőként el tudunk követni, hogyha a saját álmainkat próbáljuk kivetíteni a gyerekre, hogyha azt várjuk el tőle, amit mi szerettünk volna megvalósítani, vagy mint ahogy beszéltünk róla, hogy nem érjük a szomszéd gyerekhez, igazából saját magunkhoz sem érjük, mert valóban lehet, hogy valami nekünk ami saját ennyi idős korunkban nagyon jól ment, az neki kevésbé, de egészen biztos, hogy vannak olyan dolgok, amikben pedig ő erősebb, és ideális esetben azt kell erősíteni még inkább benne, ami neki amúgy is egy jó út, mert van hozzá tehetsége.
Uh-huh. Én azt mondtam egyfolytában, múltkor gondolkodtam most egyfolytában, hogy amikor egy kisgyerek hazaérkezik a jegyekkel, akkor nagy izgalom van, hogy hogyan fogadják otthon. Szabad-e például a gyereket rossz jegyek mellett is dicsérni? Tehát, hogy nem sikerült mindenben,
jó? Hát azt mondom, hogy itt ugye nagyon fontos, ismét amiről beszélünk, hogy az önmagához képest mennyire rossz jegy. Tehát, hogyha mondjuk egy diszlexiás gyerek, akinek iszonyatosan nehéz az olvasás, akkor lehet, hogy ez neki egy nagy teljesítmény, hogy ő abból egy 2-est össze tudott hozni. Igen. Egyébként nyilván más tantárgyakból meg tök jól teljesít. Igen. Tehát akkor nyugodtan meg lehet azért is dicsérni. Hogyha arról beszélünk, ami az elején volt téma, hogy mondjuk van egy konstans teljesítmény, és ahhoz képest van egy hirtelen jött romlás, hát akkor nem biztos, hogy dicséret a legoptimálisabb, de az sem, hogy rögtön nekiessünk, hanem akkor érdemes megpróbálni először vele elbeszélgetni arról, hogy vajon mik okozhatták ezt, vagy mi történhetett vele, amiért most ennyit romlott a teljesítménye.
Mikor kell szakemberhez fordulni?
Hát attól függ, hogy milyen szakemberre gondolunk.
Hát például egy nevelési tanácsadó, egy pedagógus szakember.
Hogy egyébként a gyerekben van több, és nem azért, mert mi úgy gondoljuk, hanem mert láttuk, hogy korábban volt benne több. De nevelési tanácsokat kérni, vagy mondjuk pszichológushoz fordulni, elsősorban meg kell próbálni a gyerekkel beszélgetni, és hogyha ő olyan dolgokról számol be, ami mi önmagunkban tudunk segíteni, mert mondjuk meg tudjuk keresni annak a másik gyereknek a szüleit, és tudjuk vele harmonizálni a viszonyukat, és ez utána neki segítség, mondjuk mondjuk, mert van egy olyan osztálytárs, aki vegzájölt, akkor meg tudtuk oldani magunknak, hogy mindenképpen olyankor kérünk segítséget, hogyha vagy úgy érezzük, hogy ezt nem tudjuk egyedül megoldani, mert egy olyan problémáról számol be, mondjuk egy olyan szorongásról, vagy bármi másról, amihez szakember kell, illetve akkor, hogyha mi nem tudjuk elérni, hogy felénk megnyíljon, mert főleg attól függ, hogy milyen korú gyerekről beszélünk, míg egy kisiskolás könnyebben megnyílik a szülei felé és elmondja, hogy mi a problémája, addig egy kiskamasz, vagy főleg egy kamaszkorban lévő, ott már nagyon nehéz, hogy tudjon olyan jól kérdezni a szülő, hogy a kamasz gyerek ténylegesen elmondja, hogy mi a baj. Azért ezekben az esetekben, de ha mi úgy érezzük, hogy mégiscsak kell, hogy legyen valami, hiszen ott történt egy nagy változás, akkor azért mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni, mert egy külsőssel valószínűleg sokkal könnyebben fog tudni beszélgetni a gyermek.
És ugye a fél évi bizonytalanul szó, az nem az év végi még. Tehát gondolom, arról is lehet majd beszélni a gyerekekkel, hogy van még bizalom. Tehát nem, van rá mód, hogy kilejavítsa, van rá mód, hogy jobban hozzá.
Igen, hát fél évi bizonyítvány, illetve most, ami az extrém stressz helyzet, azok a felvételik. A középiskolai és egyetemi felvételik, amikről szintén azt gondolom, hogy azért nyilván egy egyetem az már más, mert ott már van egy ilyen viszonylag kikövezett út, amire készül, de ott sem tragédia, hogyha egy év plusz felkészüléssel telik, és egy évvel később kerül az egyetemre, de középiskolában pedig főleg nagyon fontos, hogy nagyon sokféle alternatíva van, és hogy ne plántáljuk se a gyerekbe, se önmagunkba azt, hogyha nem az a pontszám jön össze, és nem az A iskola lesz, hanem a mellette levő B, akkor az a gyerek teljes életét meg fogja határozni, mert nem így van. Egy 14 éves gyereknek még nem határozza meg a teljes életét, hogy ő A vagy B iskolába jár. Egyébként azon túlmenőek, hogy ott mennyire erősebb vagy liberálisabb az oktatási rendszer, egy sokkal erősebb meghatározó lesz az, hogy biztonságban és jó közegben legyen abban a 4 évben, amikor a kamaszkora telik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott. Nagy, ez végszónak is tökéletes. Köszönöm szépen a beszélgetést.
És köszönöm szépen.
Az Örkén Színház élőírók társasága című sorozatában Kemény István írását Tenki Réka olvassa fel.
Mindenki számtalanszor tapasztalhatta már, hogy az aszfalt repedezett és púpos. E jelenség oka nem más, mint az aszfaltozók középszerűsége. Ezek az emberek, akiknek már régóta semmi nem jut eszükbe az aszfaltról és az aszfaltozásról. Tehetségük hiányát a szakmaiság mítoszával álcázva éberen őrzik pozícióikat azokkal szemben, akik új színeket, lendületet, mélységet vihetnének az aszfaltozásba. Az aszfaltozók szűk körébe bejutni, mint egy az utcáról, szinte lehetetlen. Természetesen néhány protekcionált személy kivételével, akik előtt társadalmi helyzetük és ebből eredő kapcsolati tőkéjük nyitja meg az utat. De a többség nem is álmodhat ilyenről. Bárhol és bármikor legyen az 40 fokos kánikula, kerül közönséges nő vagy férfi fortyogó aszfalt közelébe, mindig találni fog körülötte aszfaltozókat, akik nem engedik hozzáférni. Tanácsot adni nehéz, Igazából csak két dolgot tehetsz, ha aszfaltozáshoz érzel tehetséget. Hagyd ott őket mosolyogva is, aszfaltoz fejben. Vagy egyszerűen csak engedd el az aszfaltozást. Foglalkozz művészettel. Vagy tudománnyal.
Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Gerlóci Judit producer a Darás című díjnyertes előadás hatására indította el a Nem Oké országos anti-bullying kampányt, amely a művészet eszközeivel közösségi összefogással lép fel az iskolai zaklatással, és a telefonban itt van Gerlóci Judit, producer, kampány alapítója és vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Szerintem botor módon még sokan nem hallottak erről a kampányról. Elmesélni, hogy ezt nagyjából miről szól, és mit, hogyan indult ez?
Persze. Azt kell tudni rólam, hogy én egy színházi producer vagyok, nekem egy független színházi ügynökségem van, tehát nem úgy keltem föl egyik napról a másikra, hogy én egy iskolai zaklatás elleni kampánynak szeretnék lenni a vezetője. De az történt, hogy szerettünk volna a színpadra állítani egy előadást, ez a Darázs, aminek a története középpontjában az iskolai zaklatás áll. Ez két nőnek, akik egykor osztálytársak voltak, sok évvel később újra találkoznak, és egy krimi, egy tulajdonképpen pszichotrilleren keresztül láthatjuk azt, hogy az egykorát iskolában átélt traumák és annak a kezeletlen formái, hogyan hatottak rájuk, milyen felnőttekké váltak, és milyen döntéseket hoznak meg emiatt később az életük során. Uh-huh. És az történt, hogy olyan hatással volt egyszerűen a nézőkre ez az előadás, hogy hogy ott vártak minket az előadások után, volt, hogy segítséget kértek, jogszabályt kértek, ilyen eligazodást volt, hogy sírtak, volt, hogy kiabáltak, tehát, hogy ilyen elképesztő dolog történt, amire egyébként minden színház csináló vágyik, hogy ne úgy érjen véget az előadás, vagy valódi hatása legyen, hogy tapsolnak az emberek és hazamennek, de ez egészen megdöbbentő volt. És akkor volt az a pont, ahol nekem döntenem kellett, hogy én elengedem-e a taps után a nézőket, és ezzel a hatással tegyenek, amit akarnak, vagy pedig vállalom ennek a felelősségét, amit színpadra állítottunk az alkotókkal, és valami fajta megoldást szeretnénk kínálni erre a tehetetlenségre, eszköztelenségre, amit itt körvonalazódott a darab kapcsán. Mm-hmm. És hát ez a Nem Oké kampánynak a születése, ami valójában egy útkeresés. Uh-huh. Tehát most az történik, folyamatosan organikusan alakul, hogy ömlenek be hozzánk a történetek, elkezdtük felvenni a kapcsolatot különböző gyermekvédelmi szervezetekkel, iskolákkal, mindenféle intézményvezetőkkel, és hát próbáljuk felmérni az adott településeken nagyon erős művészeti elemekkel, és nagyon erős figyelemfelhívó kampánnyal, hogy tulajdonképpen mi az, amire az embereknek a legnagyobb szüksége van, ezek rendelkezésre állnak-e, ha igen, akkor hogy tudjuk a legkönnyebben eljutatni őket is. És most már többféle verziója van, hogy ez tulajdonképpen miből áll. Az egyik egy országos turné, aminek a központi eleme az maga a színházi előadás. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én felveszem különböző városvezetéssel a kapcsolatot, vagy ők jelentkeznek be, vagy én felkeresem őket, és akkor megbeszéljük, hogy az ő elhivatottságuk minden intézménnyel együtt mennyire komoly, hogy ebbe az iskolai zaklatás elleni kampányban hajlandóak legyenek részt venni. És a második láb pedig minden olyan tudásanyag, meg olyan tapasztalat, ami közben a birtokunkba kerül, és azt nagyon szeretném eljuttatni minél szélesebb körben, vagy direkt azoknak, akik felkeresnek minket, vagy pedig minél szélesebben a social felületeinken, hogy ennek láthatóságot adjunk. És úgyhogy ez egy ilyen kísérletezés is, és egy nagyon erős kutatás, és nagyon sok benne az a művészeti elem, hiszen végül is hazabeszélek, így kapcsolódom a világhoz, úgyhogy ezen keresztül kommunikálok, de egyébként megdöbbentő, hogy mennyire hatásos, mert például van a kampány egyik szimbóluma, ez egy háromdimenziós szobor, mm-hmm. egy magába forduló lány, aki látszik, hogy egy ilyen bántott testtartásban kuporodik össze, és egyszerűen az történt, hogy egy iskolába kérték, hogy ez a szobor, ez kerüljön oda, innen lett a vándorszobor, mert most már rájöttünk, hogy akkor ő utazni fog iskoláról iskolára, városról városra, és egy gyerek leadott egy jelzést például ennek hatására.
Nagyon
meg a gyerekek, hogy simogatják a szobrot hozzájönnek, tehát olyan empátiát ébreszt, amit furcsa mód lehet, hogy mondjuk egymás ellen nem annyira, vagy amit egymás ellen okoznak, akár tudatosan, akár nem, az ott nem merül ez annyira föl, de ez a szobor, ez olyan hatást vált ki belőlük, hogy elkezdenek beszélgetni egymással is, meg az osztályfőnökökkel, és akkor ezt segítjük meg például, hogy ehhez adjunk olyan segédeszközöket, amik élmény alapúak, de közben a párbeszédet fogják támogatni.
Na, nagyon izgalmas, amit mond, és mindig az jut az eszembe, hogy de jó lenne ezt nem csak kampányban, hanem benne hagyni a mindennapos életben, hogy legyen egyfajta ventilálás, nem is annál több feldolgozási lehetőség arra, hogy az ilyeneket hogyan lehet felszívni, feldolgozni, vagy netán megelőzni is. Úgyhogy nagyon izgalmas lehet ez a darázs, és nagyon nyílt sebeken lehet ezt lemérni, mert szerintem mindenki, aki elmegy és ilyenbe reagál, az való mindig érintett is tud lenni. Nagyon érdekes, amit mond. Hadd kérdezem, hogy tervezik ezt, ez egy időt hosszú távon, vagy az egész országot körbe akarja, van-e felső határa?
Hát most egyenlőre eddig a felelősség teljesen eddig az évadig, vagyis hát naptári évig látunk.
Bilágos.
Ez azt jelenti, hogy most 2026 végén, tehát év végén havonta egy állomást tudunk vállalni felelősségtésen, de már megyünk Pápára, Moson-Magyaróvára, uh-huh. 12. kerületbe, Nyíregyházára, voltunk Pécset, Ferencvárosban, uh-huh. és tulajdonképpen az első és legfontosabb, hogy ezeknek a városoknak az elhivatottsága, hát ez most ilyen furán hangzik, de hogy fel kell mérnem, hogy ők tényleg komolyan gondolják-e, és nem csak egy reprezentatív szerepet szeretnének-e uh-huh. vállalni ebben, ez az első. És onnantól kezdve elindul egy közös munka. Ez most a második kerületben jár a legelőrébb, mert onnan indult útjára az országos turné, és ott például most január végén volt egy pilot program megnyitó, ami azt jelenti, hogy 5 iskola képviseli a kerületet, különböző típusú iskolák, és velük egy fél éven keresztül egy olyan műhelymunka indul el a szülők, a pedagógusok, a mentálhigiénész szakemberek, maguk a diákoknak is a bevonásával, ahol azokat a kérdéseket kutatjuk, hogy az ő